Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk. Dicsőítjük a te nevedet. Nagy vagy, mindenek felett való. Mennek és földnek alkotója, gondviselője. Te vagy az Uram, aki életünket kezedben tartod. Jó nekünk, Uram, te veled élni. Jó nekünk, Uram, most itt a te igéd mellé gyülekezni ezen a forró csütörtöki délutánon, mely tudjuk, hogy a mi felhevült lelkünket megenyhíti, átmos, újra hangol és útba indít. Áldunk és dicsérünk, Uram, azért, hogy te nem maradsz néma, és szólni kívánsz hozzánk. Uram, bár azt érdemelnénk, mert gyarlóak, esendőek, bűnösök vagyunk kezdettől fogva, Uram, arra vagyunk méltók, hogy te elhallgass, és ne keress bennünket. Mindazonáltal Jézusra nézve, Uram, nagyon hálás a mi szívünk, hogy mégis közel jössz, közösséget válasz velünk, és szeretsz bennünket. Kérünk, Istenünk, hogy mutasd meg a te szeretetedet, igéden keresztül is. Mutasd meg magadat, hiszen rád vagyunk igazán kíváncsiak. Nem arra, aki szól, hanem arra, ami az ige, mely igaz, erőt adó igazság a mi életünkben. Tisztíts meg most bennünket Jézus nevének érdeméért. Ő ránézve, és csak benne bízva merjük azt kérni, atyánk, hogy szent lelkedet küld most el ide, erre a helyre. Add, hogy értsük és befogadhassuk, Uram, a te szavadat. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás neked, atyánk, Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét fogom olvasni. Eszter könyvének 5. fejezetéből az 5. fejezet mind a 14 versét fogom olvasni, amíg az igét olvasom és magyarázom, helyeteket elfoglalva, figyelmesen hallgassátok az ige szavát. Eszter könyvének 5. részéből így szól most hozzánk Istennek az igéje. 3 nap múlva Eszter királynői ruhába öltözött, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király éppen királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a kezében lévő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. A király megkérdezte tőle, mi áradban vagy, Eszter királyné, mit kívánsz? Még ha országon felét is megkapod. Eszter így válaszolt. Ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet rendeztem. A király erre így szólt. Siessetek Hámánért, hogy teljesítsük Eszter kérését. Azután a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter rendezett. Borogatás közben így szólt a király Eszterhez. Mit kérsz? Megkapod? Mit kívánsz? Még ha az ország felét is meg lesz. Eszter így válaszolt. Van egy kérésem és kívánságom. Ha elnyertem a király jó indulatát, és jónak látja a király, hogy megadja kérésemet és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet rendezek nekik. Holnap azután válaszolok arra, amit a király kérdezett. Azon a napon Hámán örömmel és jókedvűen távozott. Ám a király kapujában meglátta Hámán Mordokájt, aki nem kelt fel előtte, és nem rettegett tőle. Úgyhogy elöntötte Hámánt a méreg Mordokáj miatt. Háman azonban erőt vett magán és hazament. Majd magához hívatta barátait meg feleségét Zerest, és elsorolta nekik Háman, hogy milyen nagy a vagyona, mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető embernél és király tisztviselőjénél. Majd ezt mondta Háman: Eszter királyné sem hívott meg mást arra a lakomára, amelyet rendezett, csak a királyt és engem, és holnapra is én vagyok hozzá hivatalos a királlyal együtt. De mindebben semmi örömet nem lelek addig, amíg azt látom, hogy a zsidó Mordokáj ott ül a király kapujában. Akkor ezt mondta neki felesége Zeres és barátai: csináltatni kell egy 50 könyök magas bitófát. Reggel pedig mond a királynak, hogy akasszák fel rá Mordokájt. Azután vígan mehetsz a királlyal a lakomára. Hámán helyeselt ezt a dolgot, és megcsináltatta a bitófát. Amen. Eddig, ami Istenünk felolvasott igéje. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben Eszter könyvével foglalatoskodom egyéni igeolvasás közben. Felkeltette az érdeklődésemet ez a könyv, mert van egy nagyon-nagyon fontos különlegessége, ami rengeteg ember zavar egyébként, az, hogy nincsen benne leírva Istennek a neve. Sokaknak ez kézzel foghatatlan és érthetetlen, hogy hogyan kerülhet bele a Bibliába, hogyan kerülhetett bele egy olyan könyv, amelyben nincsen Istennek a neve elmondva, leírva. Voltak még a középkorban olyan próbálkozások zsidó körökben, hogy kiegészítették különféle imádságokkal Eszter könyvét, Mordokájnak és Eszternek is a szájába adtak egy-egy imádságot, ahol már elhangzott azért az Istennek a neve, de érezzük, hogy ez mennyire erőltetett, és mennyire idegen ettől a műfajtól. Az ember zavarja ez, és talán a ma Biblia tanulmányozó embereknek is szemet szúr mindez, hogy hol van akkor az Isten. Hát az Isten ott van Eszter könyvében is. Mert Eszter könyve pontosan arról az Istenről próbál tanúbizonyságot tenni, aki ott van a háttérben és munkálkodik. Próbáltuk-e már ilyen szemmel olvasni Eszter könyvét? Egyáltalán olvastuk-e Eszter könyvét? Én nagy szeretettel kérlek benneteket, hogyha hazamentek, akkor olvassátok el. Nem hosszú, nagyon érdekes, nagyon érdekfeszült, és így szemléljétek az egészet, hogy az Isten ott van a sorok mögött. És én hiszem azt, hogy nagy kegyelem, hogy neked és nekem felnyitja mindezt az Úristen. Tehát, hogy nekünk nem úgy kell olvasni, mint egy hitetlen embernek, hanem úgy, mint egy keresőnek, úgy, mint akinek van Jézus Krisztusa, van megváltása, és alapvetően hogy Jézus Krisztusban rendezett a viszonyunk Istennel. Nos, a mostani bizonyságtételben három dologról szeretnék röviden beszélni. Szeretnék szólni a királyi pálcáról és Eszterről, Mordokáj helyzetéről és a Hámánnak a helyzetéről. Legyen az első a királyi pálca. Egy igazi ókori tróntermi jelenet van a szemünk előtt, ahol éppen a perzsa birodalom uralkodója, Szerxész, hogy ahogyan Eszter könyvét nevezi Ahasverós, ugye itt egy kicsit speciálisabb nevet ad neki Eszter könyve, Szerxész éppen ül a trónján, és érkezik hozzá Eszter királyné. Ugye az előzményekből annyit idézünk fel, hogy ugye Eszter egy árva zsidó leány volt, akit a nagybátyja Mordokáj nevelt, és aki Isten terve szerint bekerült a királynak a háremébe, és ő lett a háremnek a legelőkelőbb hölgye. Ez most zsidó keresztény etikai szemmel, ez mondhatni azt magyarán, hogy kiveri a biztosítékot, ez így van. Tehát ez igazán nem fér bele a mi etikánkba, nem fér bele abba, hogy egy asszonynak egy férje legyen, és egy férnek egy asszonya legyen, de is sokkal másabb a helyzet. Eszter tehát itt van, mégpedig azért van itt, ez lesz majd az ő feladata, hogy megmentse a népet, mikor oda kerül a sor. És most van az a jelenet, amikor Eszter hivatlanul megérkezik Szerxésznek a palotájába. És van egy olyan szabály, amivel neki szembe kellett ám nézni. Amikor valaki hivatlanul érkezett a perzsa uralkodó rontermébe, akkor amint észlelt ezt a perzsa uralkodó, valamilyen reakciót ki kellett, hogy váltson. Az egyik reakció volt az, hogy nem csinál semmit. Ez volt a legrosszabb, mert ekkor azt jelentette, hogy nem fogadja az éppen odaérkezőt, és akkor íme el is kellett onnan távolítani, ki kellett végezni, mert hivatlanul senki nem mehet a király elé. A másik amikor a király éppen jókedvében volt, kinyújtotta a pálcáját, akkor a hivatlan vendég oda jöhetett, megérintette azt a pálcát, és elmondhatta, hogy mi nyomasztja az ő szívét. Nos, Eszter egy nagyon jókedvű királyt talál. Egy nagyon bájos, szeretetteljes arc fogadja Esztert. Kinyújtja a pálcát, Eszter megérinti, és elmondhatta érkezésének az okát. Nos, mi az, amit először is próbáljuk meg ebből leszűrni? Az, hogy amikor az Ószövetség, de különösképpen itt Eszter könyvére ez igaz, amikor az Ószövetség királyról beszél, ott mindig, hogy nem, de valahogy az Istennel kapcsolatban is szól. Tehát mindig egy-egy ószövetségi király, nagy királyokról van most szó, valamelyes példázza az Istennek is a mondhatni viselkedését. És itt majd fogjuk kérdezni, hogy van egy óriási ellentét az Eszter könyvebeli király és a mi Istenünk között. Ugyanis a mi Istenünk mindig jókedvében van. Még akkor is, ha büntet, még akkor is, ha nehéz időszakokat enged meg. Mi normális esetben nem léphetnénk. Jézus Krisztus nélkül nem léphetnénk Istennek a szín elé. Ugye ezért volt az ószövetségi áldozatrendszer, hogy a népből is csak a főpap, ő is évente csak egyszer mehetett be a Szentek Szentjébe, mutathatta be az áldozatot, és rendezte a nép és az Istennek a kapcsolatát. Nos, Isten a mi királyunk, Jézus Krisztus felől közelítve teljesen más, mint az ószövetség Istene. Ugyanarról az Istenről van szó, de más a viszonyulás. Ugyanis mi továbbra is ugyanúgy Istentől elszakadt bűnös emberek vagyunk, de mégis Jézus Krisztusban az Isten mosolyát, az Isten befogadását, elfogadását tapasztalhatjuk meg. Jézus Krisztusban olyan, mint amikor a király kinyújtja a pálcáját. Sőt, még tovább megyek, Jézus Krisztusban az Isten szól, hogy gyere már elém. Gyere, mert látom, hogy valami nincs rendben. Valami éget téged odabent. Valami miatt te nélkülözöl. Ugye, ahogyan kezdtük is az Isten tiszteletet, Jézus Krisztus hívó szavát mondtam el. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok ti néktek. Ilyen a mi Istenünk. Nem olyan, mint a Szerxész ebben a történetben, aki ha jobb lábbal kell fel, akkor jó kedve volt, ha bal lábbal, akkor rossz kedve volt, hanem mi bármikor mehetünk az Istennél, nem kell, hogy ott legyen bennünk az a félsz, ami ott volt Eszterben. Mert ő hiába volt a udvarhölgyek, most finoman fogalmazok, között a legelső, hivatlanul érkezett, ugyanúgy vonatkozott rá ez a szabály, hogyha nem fogadja a király, akkor meg kell halnia. Tehát ő benne azért ott volt ez a félsz, hogy jó, igen, mennem kell, mert ha nem megyek, akkor nem tudok Isten kezében eszköz lenni, akkor el fog veszni ez a nép. De mi van, hogyha a király mégiscsak rossz kedvében van, meghalok? Tehát őben ott volt ez a kettős érzés, hogy vagy túlélem, vagy nem. Milyen jó és milyen áldott dolog az, testvérek, hogy bennünk nem kell ott legyen a félsz. Bennünk nem kell, hogy ott legyen, hogy na vajon mit tesz velünk az Isten, mert tudjuk, hogy szeretettel fogad mindnyájunkat. Ő a király. Ő a mi királyunk. Nos, ez az igazi kegyelem, és ez az a kegyelem, amiért tényleg nem tudtunk tenni semmit. Hát forduljunk így bocsánatkéréssel, mint ahogyan a tékozó fiú is hazament az atyához. Forduljunk így minden imádságban, ha kell, az Isten színéhez. Amikor imádkozol, legyen előtted ez a tróntermi jelenet. Most csak nem csak, hogy összekulcsoltam a kezemet, és akkor elmondtam a reggeli estit, vagy délit, meg kinek hogy van ez a szokás rendszerében, hanem tényleg úgy játszódjon le nyugodtan bennünk ez a jelenet, hogy én, amikor imádkozok, akkor oda térdelek, oda lépek az Isten színe elé. Tehát ez az első, a pálca, és az Isten pálcája, kinyújtott jobb, Jézus Krisztus, akire nézve szeretettel fogad bennünket az Isten. Csodálatos evangélium ez. Következő, amiről szólni szeretnék, az Mordokájnak a helyzete. A Mordokáj volt az az ember, aki mindent ugyanúgy tett. Ugye ezt mondhatjuk, hogy ma is szaladgálnak ilyen emberek, akik minden nap ugyanazt csinálják, minden nap a kialakult szokás rendszereik szerint élnek. Mordokáj volt az, aki minden nap a maga ritmusa szerint élt, és nem hajtott térdet egy vezető tisztségviselő Hámán előtt. Ugye ő az Eszter könyvének a negatív szereplője, mely picit össze is cseng Hámán sátán, tehát ő a gonosz oldalnak a képviselője, az istentelen oldalnak a képviselője, és ahogyan halad tovább Eszter könyve, ő a kabzsi embernek, az igazán nagyot kérő, egoista embernek a szimbóluma. Mordokáj minden nap ugyanúgy tesz mindent, ő csak az Isten dicséri, ő csak az Isten előtt hajtja meg a térdét, és ezt a Hámánt rettentően bosszantja. Hát gondolj bele, vajon ma nem bosszantja-e a gonoszt az, hogy te az Isten dicséred? Dehogy nem. Minden egyes őszinte szívvel elmondott imádság, minden egyes énekszó, amivel dicséred az Isten, minden egyes ige, amelyet engedsz, hogy közelebb jusson a szívedhez, az bosszantja a gonoszt. És az ő katonáit is. Amíg világ a világ, ez így lesz, ezen ugye nem kell fennakadnunk. Ez teremtéstől fogva így működik. Nos, a Mordokáj helyzete az, amiből én gondolkoztam, és leszűrtem végül is magamnak, hogy vannak a mi életünkben is olyan időszakok, amikor mindent ugyanúgy teszünk. Tehát minden nap mindent ugyanúgy csinálunk. És vannak olyan időszakok, amikor felborul minden. Olyan, mint amikor úgy kifordítják az egészet, feje tetejére áll minden. Ám nagy kérdése ennek az igének, hogy vajon az Isten kapcsolatunk is kifordul-e? Vajon az Isten kapcsolatunk is fel tud-e borulni? Akkor, amikor a körülöttünk minden a feje tetejére áll. Mert amikor minden rendben van körülöttünk, akkor azt mondjuk, hogy persze, még az Istent is könnyebb imádni, de amikor éppen az ellenség kezd győzni felettünk, az vajon az Isten kapcsolatunkba bele tud-e rugni, és fel tudja-e fordítani ezt az egészet? Nos, gondoljunk csak magunk elé egy-két ilyen leborulás szituációt, ilyen helyzetet, hogy is történt. Ott volt Sadrák, Mésak, Abednego, ugye ez Dániel könyve, babiloni fogság kora, egy picit ez időben hamarabb történt. Sadrák, Mésak, Abednego, miért citálták az uralkodó elé? Nem borultak le a bálványszobor előtt. És milyen bizonyság hangzik el? Hogy hát bennünket, a mi Istenünk, meg tud szabadítani. De ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le más előtt. Tiszta sor. Tehát ez nem vita téma, hogy ki az Isten az ő életükben. Éppen, hogy Mordokáj életében sem volt vita téma. Vagy gondoljunk Dánielre, ugye ő is kortársa, Sadrák, Mésaknak és Abednégónak, ugye ő sem borult le, ő mindig Jeruzsálem felé fordulva imádkozott. És amikor ugye az ellenfelei beiktattatják azt a törvényt, hogy nem lehet egy hónapig csak a királyhoz imádkozni, rögtön fülön lehetett csípni Dánielt. Ő minden nap ugyanazt csinálta, minden nap az élő Istenhez imádkozott Jeruzsálem felé nézve, és rögtön vitték az uralkodó elé, és hopp, be az oroszlánok vermébe. De ott van Péter is, hogy hozzunk új szövetségi szemét is. Péter, aki éppen halálra ítélve, ott van a börtönben, mit csinált? Aludt. Mert ő egyébként éjszaka aludni szokott, tudta, hogy Isten kezében van, tudta, hogy bármi is történjék, az Isten őróla gondot visel. Mordokáj is ugyanezt tette, mindig oda járt a palotához. Az, hogy ő gyűlöli a Hámán, az, hogy ő nem borul a Hámán előtt, ettől függetlenül ment és tette minden nap a dolgát. Most gondoljuk végig, hogy mi vajon tudjuk-e ilyen töretlenséggel tenni a mindennapi feladatainkat, és tudjuk-e ilyen következetesen csak az Istent imádni. Hogy nem szivárogtak-e be így mellékpályán istenségek ami életünkbe. Tudjuk, hogy bármi lehet istenni. És tudjuk azt is, hogy elég akár pillanatnyi gyengeség ahhoz, hogy az Isten helyét elkezdje valami vagy valaki kiszorítani. Ez lehet személy is. Ez lehet akár egy gyermek is. Lehet egy párkapcsolatban a másik fél. Lehet egy tárgy, egy vagyontárgy, vagy maga a vagyon, ugye? Pénz. Ami olyan, mint egy vödör óceánvíz, tengervíz. Tudjuk, hogy abban valaki megiszik egy picit, utána kívánja rá a többit. És belehal, mert olyan sós víz aztán nem éppen használ az egészségnek, a végére belehal, mire kiissza azt a vödörrel, de akkor is kell. Tehát vigyük ezt az Isten elé, gondoljuk át, hogy vajon a mi hozzáállásunk az üti ezt a Mordokái szintet, hogy minden nap ugyanúgy, minden nap csak az Isten előtt borulunk le. A harmadik, amiről még szólni szeretnék, az a Hámán. És Hámánnak a panasza. Elsorolja az írás, sőt, ő maga sorolja el a feleségének, hogy én milyen csodálatos ember vagyok. Ugye, hát ez fényezi az egóját, mondhatjuk ezt. Csodálatos ember vagyok, de valaki miatt nem lehet teljes az én életem. Hát talán egy picit irigyeljük is a problémáját, hogy csak egy valaki miatt. Nem teljes az ő élete, valamit kezdeni kellene ezzel a Mordokájjal, mert engem felettébb zavar, hogy ez a zsidó, akire egyébként már kikértük a királytól, hogy az egész népét majd ki fogjuk írtani későbbiekben, de én nekem már kellene egy pici előleg ebből, halljon már meg ez minél hamarabb, mert engem nagyon frusztrál, nagyon zavar, hogy nem hajt előttem térre, nem borul le az ego előtt. És ekkor jön az asszonynak a terve, ami egy kicsit hasonlít a Nábor szőlője sztorihoz is, az Áháb és Jézabel esetéhez. Ott ugye Jézabel volt az, aki kitalálta, hogy hogyan lehet kiiktatni Nábótot, hogy a szőlőt megkaparintsa. Itt is jön az asszony terve. Ó, hát drága, kedves Hámánom, mi sem egyszerűbb. Ácsoltass egy bitófát. Mivel te, amikor bemegy a király minden kérésedet teljesíti. Bemegy reggel a királyhoz, felakasztatod Mordokájt, és megszűnik a te problémát. Nos, ugye Hámán példája az, amit nagyon sokszor tetten érünk a zsoltárokban is. Ugye, nagyon sok esetben panaszolják a zsoltárosok az, hogy Uram, hát meddig tűröd ezt még? Meddig tűröd azt, hogy az én ellenségem mulat? Meddig tűröd ezt még, hogy azt merik mondani, hogy hol van a te Istened? Meddig tűröd azt, Uram, hogy neki jobban megy, mint nekem? Neki kevesebb problémája van, mint nekem? Meddig tűröd azt, hogy ők azt mondják, hogy jobban működik a mi Istenünk? Nos, úgy gondolom, hogy ez nem csak a zsoltárossal fordul elő, hanem élő dolog velünk is. Mert ezt azért mi is meg szoktuk kapni. Hogy a legközkedveltebb és legkézenforgós, hogy hát nincs is Isten, miben hiszel te egyáltalán? Ez az egyik. A másik, ha volna Isten, akkor ezt meg azt tenni, ez megint egy másik csoport, tehát itt azért tudnánk az ellenséges tábor csoportjait sorolni. Ugye nagyon sokszor mi is kapjuk azért a tüzet rendesen. De mi ebben a feladat? Hát az, hogy ezekkel a Hámánokkal szemben, mert mindig lesz Hámán, nyugodj meg, ezekkel a Hámánokkal szemben is megmaradni Isten megváltott gyermekeként. Ez azért ez nem kis feladat. Sőt, ez egy élet hosszig tartó feladat. Ebben a Hámán világban te, mint Isten gyermeke, meg tudsz-e maradni, meg akarsz-e maradni. Mert sokszor talán mi is átcsapunk ebbe a panaszba, hogy hát Uram, meddig nem teszel még semmit? Meddig maradsz még te néma? Meddig nem vagy hajlandó cselekedni? És amikor kinyitjuk az írást, ugye tele van bátorítással azért. És ezen talán, bocsássa meg nekünk az Úristen, el is szoktunk egy kicsikét szomorodni, hogy hát Uram, ígéretekkel tele van ez az írás, de nekem itt és most is azonnal kellene valami megoldás. Nos, az a jó hír, testvér, hogy amikor az Úristen bátorít, légy bátor, tarts ki, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt egy olyan Isten mondja, aki még nem hazudott. Akinek lehet adni a szavára. Aki még eddig mindig megtartotta azt, amit megígért, sőt, aki eltörli Jézus Krisztusban, te minden vétkedet, hogy megállhass előtte. Na ez az Isten bátorít téged, ha kinyitod az írást, ha kimered nyitni, és olvasod az igét. Ugye, talán onnan indulunk ki, hogy mi emberek azért olykor megváltoztatjuk szavainkat. Nagyon sokszor más szól a száj, mint gondol a szív, és azért olykor belefuthatunk mi is önellentmondásokba. Sokszor minden mellé érezzük még azt, hogy az Úr ellenfelei, mintha egyre erősebbek és aktívabbak lennének, mintha még ügyesebbek is lennének tőlünk, de mi a fontos az, hogy nem ők a győztesek. Mert itt jól lehet az igében látszik, hogy Hámánnak ugye egyre inkább erősödik a hatalma, egyre erősebb, nagyobb, hatalmasabbá válik. De mi tudjuk a történet végét, hogy nem ő lesz a győztes. Mint ahogy a mi Hámánjaink sem lehetnek győztesek. Mint ahogyan Jézus Krisztus, ami megváltunk életében is, ott voltak a sötétség órái, ott voltak azok a napok, de ott volt az az utolsó éjszaka is, amikor rázúdult e világ minden sötétsége, ám mégis húsvétre elérkezett az Isten világossága és szabadítása. Nos, nagypénteken vajon látszott-e az Isten szabadítása és az Isten érkezése? Még nem. De bizony eljött harmadnapra. Harmadnapra feltámadott. Mi ebből a, mit elvihetünk és leszűrhetünk? Az, testvér, hogy te csak csináld tovább. Csak csináld tovább az Isten dicséretét, dicsőítését. Ez a feladatod. Minden körülmények között, sőt minden Hámán között, megmaradni Isten gyermekének. Nem előttük leborulni, hanem az Istennek dicsőséget adni, első helyre tenni a te szívedben is. Meg fogod azt is tapasztalni, hogy azok az ígéretek, amelyeket kapsz az igéből, a bizonyságtételeken keresztül, azok nem elszálló szavak, hanem annak az Istennek a szavai, aki még nem hazudott. Sőt, tovább megyek, aki egyetlen egyit nem sajnálta érted odaadni. Ugye te hazugságaid miatt ne kelljen bűnhődnöd. Csodálatos evangélium ez. Én kívánom mindannyiunknak, hogy éljünk ebben az örömben, csak Istennek szolgálva, ő előtte leborulva, és csak őre áll nézve minden körülmények között. Legyen dicséret, dicsőség és áldás az Isten nevén mindezért. Amen. Áldunk téged, jó atyánk, azért, hogy közel engedtél magadhoz, és azért, hogy Eszter könyvébe bepillanthattunk, és onnan mi üzeneteket találhattunk. Óram, először is azért áldunk, hogy te mindig jó szívvel fogadsz bennünket, és örömmel vonzasz magadhoz Jézus Krisztusban mindnyájunkat. Óram, bocsáss meg, hogyha mi eddig nem értékeltük ezt a közeledést, és bocsáss meg, ha eddig nem fogadtuk még el ezt a hívást. Imádkozunk, Uram, azokért, akiket már te próbáltál megszólítani, és így magadhoz vonzani, de mégsem hallgattak, Uram, a te szavadra, mert többet ért nekik a vagyon, a pénz, az ego, a csillogás, és mindaz, ami a földhöz köt. Óram, áldunk azért is, hogyha bennünket már megtanítottál minden nap téged dicsérni. Erősíts meg bennünket, Uram, abban, hogy ez a jó út, és ezt kell tegyünk minden nap. És bár, Uram, tudjuk, hogy bennünket is körbevesznek Hámánok és ellenségek, mi szeretnénk megmaradni a te nagy neved dicséreténél, mert tudjuk, hogy ez a mi dolgunk, ez az, amit ő szüleink óta tennek kellene minden embernek. Így most, Uram, Mi is ezt tesszük, dicsérünk, áldunk, magasztalunk, téged, gyönyörködünk benned, Istenünk. Imádkozunk, Uram, ezért a közösségért, minden itt lévőért, azokért is, akik otthonaikban maradtak. Imádkozunk minden betegért, idősért, maga tehetetlenért, és azokért is, Uram, akiknek a lelkét nagy-nagy teher nyomasztja, mert talán kilátástalan helyzetben élik mindennapjaikat. Uram, tudjuk, hogy te nálad van minden megoldás, nekünk azt csak el kell kérni hittel, tiszta szívvel és őszinteséggel. Uram, kérünk, hogy áld meg e nap további részét, jöjj velünk és maradj velünk otthonainkban is, és mindenhol, ahová csak megyünk. Áldassék, Uram, a te neved Jézus Krisztusért. Ő érette, kérünk, hogy hallgass meg a mi szívünk alázatos könyörgését. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.